Harmadik fejezet. Quieta non movere. Görgei Pál hazaérkezve csak hamar belátta, hogy nem ért célt. Hasztalan tette meg ezt a lépést. Az ördögnek tartozott vele, amint a magyar ember mondja, ha be nem válik valami. És tényleg az ördög incselkedett Görgeivel, rakván alája a parazsat, a gyanút, nem hagyva azt soha elaludni, ha egy kis hamuréteg ülepedett is rá némelykor, az csak ideig óráig tartott. Alul váltig pislogott a gonosz tűz, és egy lehellett fuvalom elég volt föléleszteni. Zárkózott természeténél fogva senkivel se közölte többé kételjeit, csak önmagával disputált magányos óráiban, mintha két Görgei Pál ülne egymással szemben, a józan és a kételkedő, és beszélgetnének csöndesen. Ne légy bolond, Pál, mondja a józan Görgei. Miért kellett volna éppen a te Rozáliádnak meghalni, hiszen éppen úgy meghalhatott a másik, az esély egyforma. S a Jánosék azt mondják, hogy a másik halt meg, milyen alapon hiszed az ellenkezőjét? Vajon mit csinálnál, ha azt állítanák, hogy a te Rozáliád halt meg? Hinnéd, de akkor megfordítva, hogy életben maradt? Nem hinném, feleli a kételkedő Görgei, mert akkor nem volna többé okuk engem ámítani. Jól van, vág vissza a józan Görgei. Az eset nagy fantáziával kezelve, ebben a másik formájában tényleg alkalmas lenne bizonyos nagy lelkű megtévesztésre. De miből táplálkozik ez a regényes gyanúd? Főképp abból, hogy nézetet szerint Jánosék nem siratták meg eléggé az elhalt leánykájukat. Úgy, de ha a te leánykád halt volna meg, és meg akarnának csalni, akkor érezvén az elkövetett turpisságot, olyan sirámokkal temetik el a kicsikét, hogy gyanúd ugyancsak föl nem ébredhetne ezen réven. No, ebben aztán igaza volt a józan Görgeinek, és hagyta magát lettepertetni a kételkedő Görgei. Béke szállt bele egy időre. Nagyon rövid időre, mert a disputa csak egyre folyt, és egy gyenge órában ismét a kételkedő Görgei kerekedett felülre, kiindulván a jekelfalusi vagyon megszerzéséből, vagy valamely újonnan kiemelt argumentumból. Így ment ez hónapokon, éveken át, lelke örökösen ott hányódott a két hiedelem valamelyikén, mint az ostáblán ténfergő légy, felváltva a fehér és fekete kockákon. Még szinte jobb lett volna, ha valamely erős bizonyíték támad, mely egyszerre eldönti, hogy Rozália halt meg. Elfelejtette volna rövidesen, hiszen az emberi szív is leszámol a bevégzett dolgokkal. De éppen azért volt benne ebben a szemfényvesztő játékban az ördög keze, úgy lengette a kételj pontusát, hogy soha se érjen a bizonyosság széleihez. Pedig lázas vágyjal iparkodott oda. Volt a toporci Görgeieknek egy öreg tócselédjük név szerint, Görlin Verona, egy házi moly, ki mindenbe bevette magát. Ha valaki hát ez tudhat a dologról. Görgei Pálnak eszébe jutott, hogy jó volna szolgálatába fogadni, és szépszerivel kiszedni, ami benne találtatik, nem volt ez könnyű dolog. Nagyobb fizetés az akkori cselédeknek nem imponált. Nagyobb jólétet sem ígérhetett, hiszen tejben bajban fürdött toporcon. Nem volt más rugó, csak a mindenható szerelem. Ez többnyire beválik. Verona ugyan már a 60 felé járó özvegyasszony volt, de hát a szerelem hatalmáról még nincs kisütve, hogy melyik évnél végződik. E Görgei megpróbálta. Volt egy öreges hajdú a Preston, az is özvegyember, ígért neki, 2 fejős tehenet és 1 heti szabadságot, ha elveszi Veronát. 2 fejős tehén. Ezzel Verona egyszeriben nagy parti lett. S Preston az 1 heti szabadságot arra használt, hogy elment toporcra, kihúzta magát egy kicsit kifent a bajuszlát, slingelt kendőt húzott az ellenzőjébe, és diktum faktum megkérte Veronát. Verona nagy szemeket meresztett az első szavakra, megnyálaszt az őszülő haját elől, ha ne talán kosztros lenne, hogy összetapadjon, azután sírva fakadt. És lakodalom lett belőle. Preston, mint szent, akkor Görgőre hozta ládástól. Mielőtt egy kicsit megmelegedett a portán, mindenek előtt Marják névette a kezelésébe az ő metódusával, de nem sikerült. Nem is tud az akkor semmit, mert különben Marjákné kiszedte volna belőle. Mindamellett megpróbálta maga az alispán is hol nyájassággal, hol fenyegetésekkel megoldani a nyelvét, természetesen messziről környékezve meg a kényes kérdést. Vizsgáló bírói furfanggal, hogy a vallatot ne vegye észre, melyik ponton keresgélnek. Ez a fáradtság is füstbe ment. Verona ugyan zavarba jött egyszer másszor. Néha úgy rémlett, hogy tud valamit, de amit elcseveget, az mind olyan közönséges semmiség, hogy nem érte meg a két tehenet. Görgei már le is mondott a reményről, mikor egy este csömörről kezdett panaszkodni, és az akkori szokás szerint egy kis jó megdömöckölésre szorult rá a földi hüvelye. Verona híres kenőasszony volt, és ugyancsak hozzálátott a legfinomabb lúd zsírral kenve meg. Isten igazában nyomogatta meg a tekintetes urhátát űzvén belül az istentelen nyavaját. Ilyenkor beszélgetni szokás, hogy észrevétlenül múljék az idő, és ilyenkor az alispán is csak ember, akivel szóba lehet állni. Locsogott is Prestonné, el nem állt a nyelve, a hasmát fekvő alispán csak néha hallatott egy ümmet vagy egy bizonyt. Talán untatom is a tekintetes urat. Hát, szó, ami szó, mondá az alispán, valami egyébről is beszélhetne Kent, mert tudna ám. Milyen irányban? Kérdé Verona folytott hangon, és a bütykös nagyúját neki feszítette az alispán hátkerincének. A toporci házról és az ott történtekről. Hiszen eleget beszéltem már, egyebet se teszek. Jó, jó, öreg szüle, de olyan valamit is tud, amit nem akar elmondani. Engem el nem ámíthat. Nem tudok én olyat. Bizony Isten. Ne fogadkozzék, Prestonné, mert én azt is tudom, hogy mit tud. Ha a tekintetes úr tud is valamit, nem tőlem tudja. Ki tudja, nem a Kenttől tudom. Az embernek nem csak a szavaiban, hanem a szavai mögött is van értelem, amit az okosak észrevesznek. Az ember sohasem mondhatja, hogy ezt vagy azt nem tőlem tudják, hiszen az ember álmában is beszélhet. A szüle olyat nyomott a hátán erre a szóra, hogy szinte beleropogtak a csontjai. Amiből abban a pillanatban csak azt a következtetést vonta le, hogy Verona még jó erőben van, másnap azonban nagyobb jelentőséget nyert öklének ez az önkénytelen szorítása. Reggel ugyanis összekarmolt ábrázattal állított be Preston a kancelláriába. Hát neked mi bajod? Kérde az alispán. Talán a macskákkal verekedtél? Preston savanyúan mosolygott. A harmadik tehén rúgott, meg kérem alássan. Miféle harmadik tehén? Hát az életpár. Nekem esett az éjjel éles körmeivel, hogy azt mondja valami, olyat súgtam be a tekintetes úrnak, amit ő álmában beszélt. A tekintetes úr tudja legjobban, hogy ez nem igaz. Mi az ördög? Kiáltott fel élénken Görgei. Szokott éjjel álmában beszélni? Én nem tudom, nem ügyeltem. Hát ennyi, de mafla vagy, ha még ennyit se figyelsz meg. Hát is tudja a tekintetes úr, hogy ő csak olyan nappali feleség. Most már mindent tudod, Görgei. Biztos tehát, hogy Prestonné valami titkot tud, és ez nem lehet más, mint a gyerekcsere. Mi is lehetne egyébe becsületes nyílt emberek életében, amit a hűcselédnek takargatni kell, mert talán ő maga is ludas benne. Elborult előtt a jövő, és sajnálta már, hogy világosság támadt. Hiszen az igaz kínoszta homá is, de mégis jó volt. Inkább hagyta volna úgy örökké, legalább hihetné, hogy van valaki. Most egyszerre üres lett a világ. Hát, számoljunk le vele, ígyjuk ki a keserű poharat fenékig, hiszen a bánatban is lehet tobzódni. Hivatta Veronát, és keményen nézett a szeme közé. Prestonné, maga egy titkot tud, és ezt most nekem rögtön elmondja, parancsolom. Semmit se tudok, felelt az asszony eltökélten. Vigyázzon, szerencsétlen asszony, én azt is tudom, hogy mi az, amit tud. Ha tudja a tekintetes úr, minek kérdezi? Magától akarom hallani. Az asszony a nyakán levő olvasót morzsolgatta remegő ujjaival, de a szava nem árult el félelmet. Én semmit se tudok, de ha tudnék is, inkább a nyelvemet vágatnám ki, hogy sem valami rosszat mondjak a gazdáimról. Ültessen a tekintetes ura akár kalodába, akár ültesse el a fejemet a pallosa. Én semmit sem mondhatok. Görgeit a lázongó düh fogta el, hogy nem bírt vele boldogulni. Csak Marjákné tudta lecsillapítani azzal az ígérettel, hogy ő szólásra bírja, csak bízza rá. Majd megmutatja ő, hogy mennyivel jobban tud vallatni, mint a vármegye vagy a viceispán. A következő éjjel, mint hogy az alispán hajdujával együtt lőcsére ment, részint a két hetenként felszaporodott megyei ügyeket lemorzsolni, részint pedig, hogy a gyomor fájdalma ellen gyógyítassa magát a városban, Verona egyedül hált. Éjfél tájban fehér lepedős kísértet jelent meg ágyánál, feje egészen a mestergerendáig ért. Ha ember volt, kecskelábakon kellett jönnie, ha lélek volt. Ugyancsak sok eső eshetett a túlvilágon, hogy úgy megnyúlt. Verona felrezzent, majd vacogó fogakkal reszketve bújt párnáiba az elrémítő látományra, a kísértet pedig rejtelmesen suttogta. Verona, Verona, könnyíts bűnös lelkeden, vaj be mindent az úrnak, vagy elkárhozol és viszlek. Még kétszer eljövök elő. Veronát kilelte a hideg reggelre. Egész nap kuruzsolta apróni asszonyom. Egy kicsit jobban lett uzsonna táján, szentelt barkával kifüstölte a szobáját, de amint az este közelget, halálos félelem fogta el. A sejma béresek tréfálkoztak vele, egyik is, másik is ajánlkozott, hogy bemegy strázsálni. Na tehát mit szól ehhez Preston? Nem, az ilyet nem szabad. De valamit mégis tenni kell. Megfogadta a görgői öreg harangozót, Hamelik Józsefet, egy ice pálinkáért, hogy bátorság okáért a pitvarban hál. Hamelik bátyó már túl volt a 70-en, abból már kihurcolkodott a sátán. Késő este, aztán elő is jött Hamelik, hozott magával egy vasvillát, és előlegesen bevette a kísértetek elleni medicinát, azaz egy ice pálinkát. Verona mécsest gyújtott, Hamelik pedig előre tartva a vasvillát, léptek be a kis házba, mely az urasági kamrákhoz volt ragasztva. De amint keresztül mentek a pitvaron, hirtelen elaludt a mécses, és egy síri hang lekiáltott a padlásról. Verona, Verona, könnyíts bűnös lelkeden! Vaj be mindent az úrnak, vagy elkárhozol! Még egyszer eljövök, aztán viszlek! Verona sikoltott, a bátyika pedig elhagyítván a villát, rohant ki, ahogy a lába bírta, megállapítván később, mikor higgadsága visszatért, és gúnyolódtak vele, hogy egy itce nem itce a kísértetek irányában, holtig tanul az ember, ahhoz legalább két itce kell. Verona Marjáknéhoz menekült a kastélyba, ott összeesett a konyhában. Akkor Marjákné előkerült, mert csodálatosképpen nem volt otthon, azt mondja, pincében rendezte a borokat, ájultan találta a tűzhely előtt, vízzel kellett fellocsolni, mint valami meghervadt plántát. Marjákné jó szívű asszony volt, lefektette a saját dunyháiba, ezer jó fűteját főzött neki, és úgy tett, mintha egy szót se hinne a látományaiból. Ugyan édes lelkem, hogy képzelődhetik ennyire. Na, holnap én megyek oda aludni magával, megmutatom a seprővel annak a kísértetnek, hogy merre van a temető. Ha nem bíz, ezt nem várta be Verona, amit reggel fölébredt. Bement lőcsére gyalog, s beállította megyeházra az alispán úrhoz, aki nagy szemeket meresztett a sápadt asszonyra. Olyan fehér lett a haja két nap óta, mintha bemeszelték volna. Hát maga szüle mit keres itt? Mi történt otthon? Kérdi az alispán meglepetve. Eljöttem, hogy letegyem a titkomat a tekintetes úr pecsétje alá. És körülnézett, hogy be van az ajtó zárva. Hát mégis, mondta az alispán, és a szíve hangosan vert, mint egy kalapács. Beszéljen, itt senki se hallja. Az uram se, ő se. Elküldtem a városba, vagy öt helyre, füveket, vizikátorokat és koktumokat kérni, mert ma rosszabbodott az állapotom, és már felcser sincs, meghalt az éjjel. Egész Lőcse városában csak egy orvos volt, és az is csak némelykor. Ebben az időben különben is csak a legnagyobb urakhoz adtak doktort, sokszor Bécsből. A kisebb urak a megyebeli úriasszonyokhoz küldöztek csatlósokat levéllel, vagy szóbeli üzenettel, jelezvén a betegségi szimptomákat, és amit az asszonyságok küldtek, tinktúrákat, liktáriumokat, azt szép csendesen beszedegették. A végeredmény azonban ugyanaz volt, ami ma, hogy vagy meggyógyultak, vagy meghaltak. Lőcsén ez könnyebben ment. A hajdú hamar beszaladgálhatta a nevezetesebb házakat. Mauks Mihályné asszonyomat, aki olyan zsírokat és balzsamokat tud főzni gyíkokból, békákból, bogarakból, egérfarkakból, hogy még a halott is lábra áll, ha megkenik a szívetáján. Próbáltum ezt. Azt mondják egyébként, hogy tetsz halott volt az illető. A tudós Klöster Matildot, akihez messze földről küldik az előkelő lányokat, hogy egy-két évig úri viseletre és mindennemű ismeretekre nevelje, amelyik pedig megbetegszik, ő maga gyógyítja. Pusztán füvekből kisajtolt nedvekkel, melyeket apró palackokba szűr le a nevezett Klöster Matild nevű öreg kisasszony. Ugyancsak érdemes útba ejteni a bírónét, Kramler Károlyné nemzetes asszonyomat, aki egy lembergi doktornak az unokahúga, és annyi receptje van a nagybátyjától, hogy annyiféle nyavaja talán nincs is. Úgy szintén járatos az effélékben a Stehlovics vaskereskedő édesanyja. Tavaly fordult be a 90-es évekbe, és most is olyan, mint a mak. Hát akárhogy is van, tudnia kell valamit a halál ellen. Nos, kérde az alispán türelmetlenül, mikor látta, hogy Verona reszket, és némán áll előtte zavartan babrája fekete kendője két lecsüngő végét. Hallgatom. Hát, mit agadás benne, a szegény nagyasszony Isten bűné ülne vegye. Megtántorodott, hiszen ugye tudja a tekintetes úr. Természetesen, szólt az alispán szomorúan, tudom, tudom, csak folytassa kent. Mindig is mondom én, hogy de ne tessék rossz néven venni a szavamat. Aki egyszer megszokta a férfit, olyan az, mint a dohány. Nehéz tőle elszokni, és hát minden asszony csak asszony, és minden szalma özvegység csak szalmából van. Miket beszél össze-vissza, vágott közbe Görgei? Kikről beszél? Ki másról, mint az én édes nagyasszonyomról. Ki ez az édes nagyasszonya? Tekintetes Görgei János, néhebegte Verona, félig csodálkozva, félig megzavarodva. Most már Görgeim volt a csodálkozás sora, talán megbolondult? Nézegette figyelmesen. Kék patkók voltak a szemei alatt, de a szemek is kékek voltak, és tiszták, becsületesek. Miféle férfit emleget itt maga, nem értem. Azt a Gézengúz Molnár legényt kérem alássan. Molnár legényt, hogy jön az ide? Mivel, hogy ő vele tántorodott meg a nagyasszony. Megtántorodott? Hát mit ért kend ez alatt? A szeretője neki, megkövetem alásan. Görgei vonásai hirtelen eltorzultak, indulatosan ütött öklével az asztalra. A sógor rém, ordítál, mint egy sebzett tigris. Nem, hebegte Verona remegve. A Molnár legény. Hogy mersz ilyet beszélni, te bestia? Felé rohant, hogy leüti. 50 vesszőt vágatok rád ezért? Feltépte az ajtószárnyakat, hogy hajdút lándzsást szólítson be, de senki se volt se az előszobában, se a folyosón. A hideg tavaszi szél megfújta arcát ott kün, ziháló melle is áttért a rendes lélegzetvételre, és meggondolta, hogy az efféle kínos ügyet nem szabad elhamarkodással elrontani. Különben is az asszony nem fecsegő, hiszen majdnem erőszakkal próbáltak belőle kivenni titkokat. És az is, hogy most ide jött ezeket elmondani, bizonyosan a Mariákné manipulációja. Nem, nem, az asszony nem szabad bántani, nem vétkes, hogy reszket, hogy szenved, semmi esetre se plegykázik kedvtelésből. hiszen bizonyos, hogy nem igaz, amit mond, de az ilyen bárgyú teremtése esze más alkatrészekből van, amelyekbe másképp nyomódnak be a dolgok. A szavak talán, mint események, a képzelődések, mint szavak motoszkálnak e szegény műveletlen fejekben. Hát nem vagyok én boloncsitította magát, hogy ilyenekért méregbe jövök. Nevetni kellene ezeken, hiszen képtelenség. Hamarabb piszkolódhatnak be a csillagok, mint Görgei Jánosné. Bolondság. Az ilyennek inkább szemébe kell nézni, hogy honnan kerekedett, mint sem elfolytani. Hiszen tudnivaló, hogy bohókás félreértés, valami bolond gomba fog kisülni, amin majd nagyot lehet nevetni. Visszament egész nyugodtan, és szinte örült, hogy ez volt a Verona titka, és nem a másik. Ejjjj, megijesztettem, ugye szüle vette fel a fonalat engesztelő hangon, és senki se tudott nálánál melegebb lenni, ha akart. No, mi baj, ne féljen, nem esik semmi bántódása. Mondja csak bátran, ami a lelkén van, de lássa, felháborított az eset, mert hihetetlen nekem, hogy az a derék jó asszony. Prestoni a kezeit tördelte, hiszen azt kérem, alássa. Inkább hittem volna, hogy a mi úrunk Jézus Krisztus, dicsértessék mindörökké, ámen, nem ment fel az égbe, mint hogy ez az asszony lejött onnan. És ebben a korban, Verona, ebben a korban, tette hozzá Görgei, aki most a csendes belenyugvás taktikáját vette elő. Hány éves most a sógorné? Bizony még gyerek asszony, hogy is csak tavaly múlt 41, akkor semmi se volna, kérem alássan, hanem az, hogy olyannak hittem, mint egy szentet, és ha nem a saját szemeimmel láttam volna, amit láttam, kitaposnám a lelkét, aki állítani merni. Görgei felugrott a székéről. Látta? Kiáltott fel felháborodva, de csak egy percre villant meg a szemében a zöldes fény, aztán újra leült, karjait leeresztette, szemeit leunta. Na semmi, minden jól van, beszélj el, miképp volt, de ne hagyjon ki semmit sem, nem fogom többé félbe szakítani. Ezt inkább önmagának mondta. Hát úgy volt, kérem alásod, hogy mióta az úr a háborúba ment, azóta én háltam a nagyasszonyra egy szobában, mert félt egyedül. Azaz, csak azon túl háltam nála, mióta Rozáliát eltetszett vitetni, mert addig a gyerek aludt ott Marják Zsuzsival. Eleinte sokat búsult az ura miatt és a kicsike miatt is. A kicsike miatt is búsult, ütötte fel Görgei a fejét, és tágra nyitotta a szemeit. Bizony búsult. És miért búsult? Förmeták Görgei fürkésző tekintette. Mert nagyon szerette a kis Rozáliát. Mit gondol, miért szerette olyan nagyon, hiszen nem az ő gyereke? Hát azért kérem alássa, mert az ilyen nagy urak, akiknek semmi dolguk. Ráérnek szeretni a másét is, amíg mi a magunkére se érünk rá. Az ostoba válasz teljesen meggyőzte, hogy Prestonnétól semmi megtudni valója nincs a gyerekcsere ügyében. Csak folytassa, Prestonné, folytassa bátran. Hát jól van, ott hagyta már, hogy nagyon búsult. Sokszor írt és kapott levelet az urától, később aztán ritkábbak lettek a levelek, ő is ritkábban sóhajtozott. Megszokta az egyedül létet, később aztán úgy az ősz elején, mikor hazajött Osgyámból, ahová kis Rozálit ment meglátogatni. Hát volt Osgyámban, mordult fel Görgei nyugtalanul. Gyanús dolog ez, ezt is önmagának mondta. Volt, és amikor hazajött, többször ellátogatott a malomba. Ott kezdődik az eset. Hogy miért ment először a malomba, nem emlékszem, meg lehet a gát miatt, mert a Molnár sokat járt a nyakunkra a nyáron át, hogy csináltassa meg az uraság. Elég az, hogy a malomban volt. A Molnár úgy hallatszott, akkor új legényt szerződtetett. Hát, a nagyasszony találkozott ott az új legénnyel, azt mondják, de úgy is kell lenni. Mi szó esett köztük, mi nem, az csak a jó istenke tudja meg ők, de bizonyos, hogy a nagyasszony másnap, harmadnap is elment a malomba, ilyenkor felöltözött csinosan, ahogy mi paraszti fehér népek szoktunk, ha a kutyaság belénk száll. Hogy meddig tartott ez, nem tudom. Egyszer, mikor a csípősebb idők bejöttek, azt mondja az én lelkem galambocskám, te, Verona, nem tudok miattad aludni éjjel, mert szörnyen hortyogsz. Máshol vettetek neked ágyat ezentúl. No már ez nekem mindjárt nem tetszett. Nem hortyogtam én soha, se azelőtt, se azóta, megmondhatja Preston is, ha megtetszik kérdezni. Aztán a kisgyerek is itt sírt azelőtt, és tudott aludni, most pedig nem tud, mert én hortyogok. Na lássuk csak, mi fog ebből kisülni. Hát az sült ki, hogy a Molnár legény belopózott éjjel, amikor a cselédség elaludt az udvarba, és az a szent asszony nem állhat már fenn a világ sokáig, kikelt az ágyból úgy, ahogy volt, csak egy alsó szoknyát rántva magára, kiment a hideg folyosóra, és bebocsájtotta. Uram Jézus, ha az legalább valaki volna, de egy ilyen semmi embert! Kínos verejték gyöngyözött a Görgei homlokán, a nemes ember háborgott benne, de leküzdötte indulatát, keresztbe fonván a két karját mellé, mintha nem ereszteni az egyikkel a másikat. Kitől hallotta ezt? Kérdés sötét pillantással. A cselédek suttogták egymás között, eleinte bizonytalanul. A virradat párázatában embert látta kiosodni a kastélyajtón, mint árnyékot. Később aztán rájöttek, hogy a Molnár legény jár az úrnőhöz. Képzelődtek, hazudtak, hörögte az alispár. Én is azt mondtam, amit a tekintetes úr felelte Verona asszony szomorúan. Megesküdtem magamnak, hogy a végére járok. Kukoricahántás volt egy este a nagy ebédlőben, melyből az asszonyunk hálószobája nyílik. Így szokott ez lenni minden évben, valóságos ünnepség, melyet mindig a kastélyban tartanak meg, és nem az ispán házban. Ilyenkor eljönnek segíteni a falubeliek, nem csak a mi jobb ágyaink, de a budamérié is, különösen a fiatalja. A nagyasszony mindenkor jelen van, még az úr is, ha otthon tartózkodik. Leülnek egy juhot és mákos kukoricát főzet a nagyasszony vacsorára. Van vidámság, dalolás, ég a munka a sok kézben, éjfélig rendesen vége is van. Akkor aztán hamarosan kitakarítják az ebédlőből a nagy garmada csöveket, külön a pirosakat, melyek a Szent Antal tűz ellen jók, meg a bogjának föltornyosodott kukoricaháncsot. Valahonnan ott terem a duda, meg a juhász, aki fújja, és megindul a tánc, be az éjfél utánba egy-két óráig. Az idén azonban alig, hogy elfújta a bakter a tizet, egyszer csak bejön a nagyasszony a konyhába, ahol a tokányt és a kukoricát főztük, és elrendelte, hogy neki a feje fáj, le akar pihenni, és nem engedi az úgynevezett éjféli vacsorát a kastélyban, hanem vigyük el a katlanokat az étellel az ispánékhoz, majd ő most mindjárt abba hagyatja a munkát, és oda küldi a hántókat. Így is lett, rögtön beszüntette a munkát, kialudt a világ a szobákban, az ebédlőben, és mindenki az ispánékhoz gyülekezett, csak engem furkált a kíváncsiság. Éreztem, hogy most lesz, ami lesz, és ahelyett, hogy a népekkel tartsak, beosontam észrevétlenül az ebédlőbe, ahol beástam magam a háncsbogjába, úgy, hogy csak a fejem búbja látszott ki. Nem sokára mély csönd állott be a kastély felső részében, csak a tücsök cirpelt a falban. Figyeltem, hallgatóztam, semmi nesz sehol. Végre úgy egy fél óra múlva egyet-kettőt vakkantottak a komondorok, mintha valaki járna az udvaron, és éles fügy hangzott közbe. Erre gyorsan megjött a nagyasszony, keresztül ment az ebédlőn, a kulcs megcsikordult, kinyitotta a külső ajtót. Még a szívem is megáll dobogni. Ja, Istenem, mindjárt elsüllyedek, ha igaz lesz. A holdvilág egy picint beszűrődött az ablakon. Csak annyira, mintha egy kis tejet öntenének a megolvadt szurokba. Megcsikorgott az ajtó, és egy férfi lépett be széles karimájú kalapban, nehéz csizmákban. Vigyázzon, lelkem, meg ne botoljék, suttogta az asszonyunk, mert kukoricarakások vannak szanaszét. És nyilván kezén fogta, úgy vezette át a szobájába, de így is megropogott vagy kétszer talpa alatt egy-egy kukorica csutka. No, erre aztán én is kibújtam a bogjából, s reszketve, mint a nyárfa, rohantam el az ispánékhoz, de olyan sápat voltam, hogy megijedtek tőlem. Eddig tartott a Verona elbeszélése, láthatólag megkönnyebbedett, mikor megszabadult súlyos és veszedelmes titkától. Kínos csönd támadt. Várta, mit mond az alispán, de az egy szót se szólt. Ott ült a karszékében, félig megmerevedve hamu színű arccal. Az asszony lopva félénken pillantott rá, úgy tetszett neki, hogy nem is él, de mégis. Hiszen az Ádám csutka mozog a nyakán, tehát lélegszik. Így telt el vagy 3-4 perc. Verona egyszer-kétszer köhintett, hogy az urat figyelmeztesse jelenlétére, de az most se vett róla tudomást. Messze járt most az ő elméje. Olyan rejtélyeken tűnődött, amelyeket még halandó meg nem fejtett. Miből van gyúrva az asszonyi állat? Csak ugyan nem volna benne semmi keményebb anyag. Csupa csiríz, amely ragad mindenhez, mindenkihez. Csiríz felül és csiríz belül, csupa csiríz az utolsó porcikáig. Hát Karolina is ilyen lett volna. Mélyen sóhajtott, és bozontos nagy feje a mellére hanyatlott. Hát Isten nem teremtett semmi egészen tisztát. A legtündöklőbb ékességnek, a napnak foltjai vannak. A legátlátszóbb forrás vízben undok ázalagok hemzsegnek. A legfehérebb liliomnak is van árnyéka. Elmehetek? Kérdezte végre Verona. Görgei összerezzent, akkor vette észre, hogy ott van. Beleegyezőleg biccentett, hogy elmehet, de az ajtótól visszaszólította. Megálljon, Prestonné, még kérdezek valamit. Gyakran előfordult ilyen eset? Legalábbis minden második